ennyit számít egy angol bajnoki cím, hogy ilyen óriási összeget tudott elkölteni a Liverpool, vagy a játékos eladásokból is folyt be azért a kasszába?
Alapvetően az, hogy a Liverpool angol csapat, ez a legmeghatározóbb. Minden évben azt látjuk, hogy az angol csapatok költik a legtöbbet a játékos piacon, egészen azért, mert nekik van messze a legtöbb bevételük. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a legnagyobb bevétellel rendelkező labdarúgó klubok listájának általában fele, vagy több, mint a fele angol. Tehát a Premier League az gazdaságilag nagyon erősen dominál. Nyilván ezen belül elsősorban a top csapatok, már pedig a Liverpool a top csapatok közé tartozik, és természetesen a bajnoki cím az, az egy komoly plusz bevételt is biztosított nekik. Hát, de még ehhez képest is egyébként azért az valamennyire meglepetésnek mondható, mert ilyen azért nem szokott lenni, hogy ebben a szezonban a három legdrágább átigazolást a Liverpool hajtotta végre. Nyilván ebben benne volt az is, hogy muszáj volt támadót venniük, mert ugye Luis Diaz eligazolt, Diogo Jota pedig ugye egy tragikus autóbalesetben életét vesztette, de ebben azt gondolom, hogy benne van az is, hogy azért nagyon sok olyan játékosa van a Liverpoolnak, gondolok itt mondjuk Mohamed Salahra, akik azért lássuk be már kifele mennek a futballból, rájuk már azért nagyon sokáig nem lehet építeni. És én azt is látom ezekben az igazolásokban, hogy olyan játékosokat próbáltak megszerezni, akikkel hosszú távon egyfajta generációváltást tudnak végrehajtani.
Történelmi jelentőségű, amit a Liverpool véghez vitt, vagy azért, hogy Premier League viszonylatban ez talán akkor nem annyira meglepő?
Történelmi jelentőségűnek azért én nem nevezném, azért nagyon sok olyan eset volt, hogy egy klub mélyebben a zsebében nyúlt, és több játékost is igazolt komoly összegére egy átigazolási időszakban. Ez, abból a szempontból ez mindenképpen a trendbe illeszkedik, hogy egy angol klub ilyen sokat költ, és most is egyébként, ha megnézzük, a Liverpool mögött is elsősorban angol csapatok vannak a vásárlási lista élén. Ez most egy érdekesség, hogy az első három játékos az pont a Liverpoolé, de azért ennek szerintem olyan nagy jelentőséget nem kell tulajdonítani, inkább tényleg ennek az a sportszakmai jelentősége van, hogy szemlátomást egy új fiatalabb csapatot szeretne hosszú távra építeni a klub.
Melyik igazolás lehet a nyár fogása? Mert például Alexander Isakot a Newcastle United-től az átigazolási ablak leges-leges legvégén sikerült elég nehezen, elég hosszú húzavon után megszerezni.
Nyilván ez mindig ugye később derül ki, hogy ki volt az, aki igazán érdemes volt ennyi pénzt elkölteni. Én azt gondolom egyébként, hogy ebből a hármasból talán Florian Wirtz az, aki a legtöbbet hozhat majd a Liverpoolnak hosszú távon. Nyilván az, hogy Isakot az utolsó pillanatban szerezték meg, ez jól látszik az árán is, tehát valószínűleg a Liverpool próbálta lejjebb nyomni az árat, de egyszerűen nem tudta, és addig vártak, ameddig lehetett, hát ha sikerült olcsóban megszerezni. Ez nem sikerült, kénytelenek voltak ugye brit rekordösszegért leigazolni. Hosszú távon eldől majd, hogy megérte. Még egyszer mondom, én azt gondolom, hogy egyébként Florian Wirtz az ebből a szempontból valószínűleg hosszú távon hasznosabb lesz a Liverpool számára, de ez majd eldől.
Hogy lesz ebből csapat? Mert azért a Liverpool elég rendesen felvásárolt mondhatni sztárjátékosokból. Korábban azért láttuk, hogy mondjuk a Paris Saint-Germainnél vagy a Real Madridnál azt, hogy mennyire nehéz ennyi sztárjátékos, sztárfutbalistát kezelni, irányítani, nehéz csapatot formálni.
Ez valóban egy komoly probléma és komoly szakmai kihívás az edzőnek, de nyilván ezt be kell vállalni. Tehát azt szokták egyébként mondani, hogy egy csapatnak a játékos állományát minden évben legalább egy olyan 10-20%-nyi mértékben muszáj megújítani, mert kell a vérfrissítés, kell az, hogy új arcok legyenek, mindenki érezze a kihívást. Tehát ebből a szempontból ez mondhatjuk, hogy egy állandó szakmai feladat. Nyilván itt egy kicsit most értelemszerűen nagyobb a feladat, ami Arne Slot előtt áll, de még egyszer mondom, én azt látom ebben, hogy a Liverpool itt már hosszú távra próbál meg építkezni, tehát nem is feltétlenül az a cél, hogy ebben a most zajló szezonban nagyon sikeresek legyenek, hanem az előttünk álló néhány évben azt a dominanciát meg tudják valósítani, amit korábban nem sikerült. Ugye a Premier League történetében még csak két bajnoki címet szerzett a Liverpool, ugye egyet tavaly, egyet meg korábban pár éve Jürgen Kloppal, tehát hogy tényleg a Liverpool minden évben ott legyen a bajnoki címért harcoló klubok között, és tudjon több bajnoki címet szerezni. Ez egy sokkal hosszabb távú cél szerintem, és az viszont már nyilván azt is jelenti, hogy akkor több idő is van arra, hogy összeépítsenek ebből egy csapatot.
Említette, hogy a Premier League-nél szinte már megszokott, hogy minden évben megdől a rekord. Ha jól néztem a számokat, idén a Premier League klubok összesen 3 milliárd fontot költöttek. A 3 milliárd fontot is meghaladta a költéseik száma, ami azt jelenti, hogy többet költött az angol bajnokság, mint az összes többi topliga összesen játékosokra. Várható, hogy az angol bajnoki címért idén talán még kiélezettebb lesz a verseny?
Én azt gondolom, hogy igen. Tavaly ugye a Liverpool az nagyon hamar olyan előnyre tett fert, hogy azt lehetett érezni, hogy ez a bajnoki cím már eldőlt, de a Premier League az nagyon szoros bajnokság, tehát ilyen azért ritkán fordul elő. Egészen biztos, hogy most jóval szorosabb lesz a versenyfutás. A Liverpool biztosan ott lesz, az Arsenal biztosan ott lesz. Valószínűleg a Manchester City is most már a tavalyi nagyon nehéz idényéből talpra áll annyira, hogy ott legyen a legjobbak között. A Chelsea az talán most képes lesz újra visszaszállni ebbe a versenybe. Tehát egészen biztos, hogy egy nagyon szoros verseny lesz. És hát igen, az, hogy ennyi pénzt költöttek az angolok, ahogy mondtam, ez alapvetően azért van, mert ennyivel több a bevételük, mint a többi csapatnak. Tehát tényleg egészen megdöbbentő az, hogy gazdasági értelemben, ha a bevételeket nézzük, akkor milyen szinten dominálja a Premier League az európai futballt. Tehát akkor olyanokra gondolunk, hogy itt az elmúlt években volt több olyan bajnokok ligája döntő, hogy két angol csapat játszott egymásra. Volt ugye a Manchester City a Chelsea-vel, korábban a Liverpool-a Tottenham-mel. Ha a gazdasági számokat nézzük, akkor tulajdonképpen ennek kéne az általánosnak lennie, hogy mindig ilyen szinten látunk angol csapatokat dominálni. És egyébként, ha most egy szinten lejjebb megyünk, tavaly is ugye az Európa Ligát a Tottenham nyerte, a Konferencia Ligát a Chelsea. Ez megint csak azt mutatja, hogy lejjebb szinten is azok a csapatok, akik a bajnokok ligájában nem férnek be Angliából, azok az a lejjebb lévő sorozatokban is ilyen erőt tudnak képviselni. Tehát a gazdasági erő az nagyon komoly hatással van nyilván a szakmai eredményekre, de ez nem 100%-os hatás. Természetesen az angol csapatokat is meg lehet verni a pályán.
Van még egy érdekesség, hogy Nick Woltemádét a Newcastle United 85 millió euróért igazolta a Stuttgartból, amit több portál is összehasonlította, hogy például 2009-ben Cristiano Ronaldoért 94 millió eurót fizetett a Real Madrid, amikor leigazolta. Hát lehet azt mondani, hogy ilyen gyorsan megváltozott a világ, mert nyilván ezt azért nehéz lenne egy lapon említeni, összehasonlítani, miközben az ára meg majdnem ugyanaz. Hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy például ugye Nick Woltemade tavaly nyáron még csak 5 millió euróra taksálták az értékét, most meg már 85 millió eurót kicsengedett érte a Newcastle, hogy ilyen gyorsan változik majd egyes játékosoknak az értéke?
Nyilván azért ez egy extrém dolog, hogy ennyire ekkorát ugrik egy játékosnak az értéke. Ha múltbéli összehasonlításokat nézzük, mindig azt kell nézni, hogy az, ahogy nő a játékosokért kifizetett összeg, az alapvetően nem csak a játékosok tudását, képességét jelzi, hanem azt is, hogy mennyi pénzük van a kluboknak. Tudni, minél több a bevételük, annál többet költenek játékosokra, és annál többet kérnek el az eladó klubok a játékosokért. Márpedig a klubok bevétele folyamatosan nő, egy nagyon pici törést okozott csak a koronavírus járvány, de azóta megint dinamikus növekszik a klubok bevétele. Tehát most akkor, ha azt veszük, hogy mennyiért vette meg mondjuk Szoboszlai Dominikot a Liverpool, az több, mint amennyiért mondjuk Luis Figót vagy Zinedine Zidane-t megvette a Real Madrid. Márpedig bármennyire is szeretjük Szoboszlait, azért nem gondoljuk, hogy most még olyan jó lenne, mint volt mondjuk Zidane fénykorában. De mégis ez mutatja azt, hogy ahogy nő a klubok bevétele, úgy nőnek ezek az összegek, függetlenül attól egyébként, hogy a játékosok össztudása az nyilván nem nagyobb, mint amilyen volt 10-20 évvel ezelőtt. Tehát ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy a klubok mindig azért fizetnek, hogy a jövőben milyen teljesítményt tud nyújtani egy játékos. Hát azt sűrítik bele a transfer díjba, hogy nekem mennyit fog megérni az elkövetkezendő években ez a játékos. Nem azt számít, hogy mit ért el a múltban, hanem hogy mire lehet képes a jövőben. Tehát, hogyha egy játékosnak megnő nagyon az értéke, az azért van, mert az a becsült értéke mondjuk így, hogy mennyire lehet képes, milyen teljesítményre lehet képes a jövőben, az megnő, mert olyasmit láttunk tőle, amiből azt gondoljuk, hogy a jövőben még többet tud nyújtani. Emiatt egyébként a fiatal játékosok mindig jóval értékesebbek, mint az idősebbek. Tehát mondjuk Lionel Messi még mindig kiváló futballista, mégis hát nem is tudom most mennyi, talán 1-2 millió euró lehet a piaci értéke, mert már annyi idős, amennyi, tehát nyilván ő sokat már nem fog játszani. Tehát ebből a szempontból az életkor az nagyon meghatározó. Tegyük hozzá, hogy egyébként Szoboszlai Dominik esetében is az nagyon meghatározó, hogy ő már ilyen fiatalon, ilyen körben és ilyen értékben mozog, mert ez mindig jelentősen növeli egy futballista értékét.